Finta Zsolt atya vagyok, jelenleg balassagyarmati káplám. 1982-ben Erdélyben születtem, Háromszék vármegyebeli Kovászna városában. Itt egyszerű életet éltünk a családommal, egy bátyámmal, édesapámmal és édesanyámmal, de a családom nem volt vallásos, illetve nem gyakorolták a hitüket. Aztán 1990-ben kitelepültünk Magyarországra, Dunakeszire, és édesapám és édesanyám is Budapesten egy leányvállalatnál helyezkedett el. Úgy jöttünk ki, hogy két bőröndöt tudtunk hozni, négyfős családnak a összes holmi a két bőröndben kellett elférjen, mert csak egy 14 napos letelepedési engedélyt kaptunk, hogy látogatóba jövünk a rokonokhoz, és féltünk, hogyha úgy jövünk, hogy több cuccot hozunk, akkor nem engednek ki. Tehát úgy engedtek ki minket, hogy mi visszatérünk, de mi már akkor kértük a magyar államtól a állampolgárságot és a letelepítési engedélyt, és akkor emiatt ugye két bőrönddel ott hagytuk az addigi életünket. És így Dunakeszin először egy másfél szobás albérletet találtunk a négy fős családnak, ahol hát a bútorokon kívül semmi sem volt. És ezzel a két bőröndel kezdtük el az életet. Én akkor az első osztályt folytattam, hiszen ezt Erdélyben még ősszel megkezdtem, és januárban érkeztünk Dunakeszire. Így csatlakoztam be az akkori első osztályosok közösségébe. És aztán ezt a céget, ahol dolgoztak a szülők, felszámolták, hogy akkor privatizálták a nagyobb leányvállalatokat, és megszűnt, de hál' Istennek, mint minden régi cégnek volt a vállalatnak egy nagy könyvtára. És akkor innen tudtunk olcsón könyveket szerezni, hiszen semmilyen, sem szép irodalmi, semmilyen más jellegű könyvünk nem volt. És akkor valahogy ebbe a könyvtárba, amit ettől a cégtől vásárolt olcsón édesanyám, hogy legyen könyvünk, belekerült egy hittankönyv, és ez véletlenül az én fejem fölé került a polcon, ahol aludtam a kis ágyon a félszobában a testvéremmel, és valamilyen oknál fogva én ezt minden este leemeltem, és a Mi atyánkot imádkoztam belőle. Talán ez volt az első ilyen élmény, amikor a Jóisten elhívott erre az útra, az első, amire így emlékszem. Aztán emlékszem arra is, hogy elsős gyermekként, ugye 8 éves voltam, egyedül kellett járnom az iskolába, hiszen a szülők dolgoztak, nagyszülők Erdélyben maradtak, nem volt senki rokon ismerős a közelben, aki vigyázott volna ránk, ezért egyszer megmutatta édesanyám, hogy hát hol van az iskola, az albérlettől, és aztán másnap már egyedül kellett mennem. Hát azért egy picit féltem, ugye, főleg így egy idegen országban egyedül, ezért azt vettem észre magam, hogy a bokrokhoz énekelgetek, meg így a madarakhoz, mint Szent Ferenc, és ilyen vidáman, nagy örömmel tértem mindig haza. Az iskolában is mindig ilyen jókedélyűnek ismertek, tehát hogy alapvetően egy boldog gyermek voltam, egy mosolygós gyermek. Otthon még Erdélyben is, amikor kenyérjegyre adták, osztották az élelmiszert, akkor mindig engem küldtek kenyérért, mert tudta édesanyám, hogy így a mosolyommal meggyőzöm az eladókat, és mindig friss kenyeret adják nekem, vagy ha esetleg már elfogyott, akkor a pult alól mindig jutott kenyér, tehát hogy a mosolyommal elértem, hogy a család asztalán a mindennapi kenyér meglegyen. Itt alakult ki először a hívás, ez az öröm, amit én akkor még nem tudtam, hogy mi az, de hogy a papi elmondatomban is ez jelenik meg, a Filippi 4:4, hogy örüljetek szüntelen az Úrban, ismét csak azt mondom, hogy örüljetek. Aztán hosszú évekig nem történt semmi, így a hitbéli növekedésemet tekintve, hiszen a szüleim nem erőltették rám sem a hittant, a vallásos neveltetést, sem a zenei iskolát. Azt láttam is, hogy a kortársak, osztálytársak, így a hittan, kötelező hittan és a kötelező szolfézs miatt mindig úgymond kicsit szenvednek, mert érezték azt, hogy ez nem az övék, nem az ő igazi vágyuk, hanem a szülők akarata. És szabadon lettem úgymond nevelve, és a családban az Isten élmény ott ért el, amikor úgy szeretett a család minket, ahogy vagyunk a testvéremmel, tehát hogy úgy elfogadtak minket, hogy itt találkoztunk mi a feltétel nélküli elfogadó szeretettel, meg magával a szeretettel is. Itt értettem meg, hogy Isten a szeretet. A szülőknek az elfogadása olyan szinten volt, hogyha éppen bátyám graffitizni támadt kedve, akkor nem szitták ezt, hanem találtak egy olyan helyet Budapesten, ahol legálisan lehet ezt festeni, és akkor kivonult a család, bátyám festegethetett, mi meg fényképeztük, hogy együtt vettünk részt ebben is. Az én utamat is mindenben támogatták, amikor az újságírással foglalkoztam, ezt újságírónak tanultam, akkor ezzel kapcsolatos könyveket kaptam, de amikor már így a megtérés útjára léptem, és a bérmálkozásra készültem, akkor Böjte Csaba könyveit kaptam karácsonyra, tehát hogy mindenben támogattak minket, amelyik útra léptünk, ott állt a család mögöttünk. Erdélyben egy református keresztségben részesültem. Ez inkább a Babona miatt, ugye a 80-as években nagyon nagy volt a gyermekhalandóság Erdélyben, és azonnal, hogy a született gyermek, akkor vitték a paphoz, hogy gyorsan keresztelje meg, és hát a református lelkész ért rá hamarabb, így kaptam egy református keresztséget, de hát ezen is nagyon szépen a lélek és a kegyelem úgy látszik, hogy működik, ráadásul érvényes is. Úgyhogy nem kellett ezt megismételni. Aztán tényleg nem történt 20 évig semmi, mert Dunakeszin a barátok hívására érkeztem Szent János Bogár klubba Tereza Voroszkához, aki akkor egy ilyen világnézeti klubot tartott a fiataloknak, illetve gitáros szolgálatot vezette a Szent Miséken, és ide csatlakoztam be. Aztán innen indult el az én utam a Jóistenhez, fontosabb állomásai, hogy Sajgó Szabolcs vezette táborban Miskolcom, megkért, hogy segítkezek a Szent Misén. Hát én jeleztem neki, hogy hát milyen erőfeltételekkel jelentkezek, de hát Szabolcs atya olyan jezsuitásan, Krisztus vérével teli kelyhet odaadta a kezembe, hogy segítsek neki az áldoztatásban. És hát ez a találkozás az élő Istennel eléggé meghatározó volt akkor, el is tökéltem magamat, hogy hát elindulok ezen az úton. A következő erős löket szintén egy Szent János Bogár táborban történt Celdömölkön, voltam háttér, és mert Tereza akkor elküldött a táborokba, nem vezetőként először, hanem hogy hátteresként, hogy a konyhában segítkezzek a vezetők élelmezésében, ellátásában, illetve a gyerekeknek az uzsonna kiosztásában, és akkor így kerültem táborba először hátteresként, és ott találkoztam, ismerkedtem meg a jelenlegi lelki vezetőmmel, Forgó Miklós atyával, akit éppen abban az évben szenteltek frissen a Szeged Csanádi Egyházmegyébe, és oda került tábori papnak ebbe a táborba, és felhívtak minket akkor a Sághegyre egy vacsorára, de mint kiderült, úgy szólt a meghívás, hogy alapanyagokat, hozzávalókat meg a bogrács oda készítették, és hát nekünk kellett elkészíteni. Ezt én meg ugye egyedül voltam akkor hátteres, és hát egy kicsit el voltam szomorodva, hogy hogy lesz ebből vacsora, és hát Miklós atya jött, és nekiállt krumplit pucolni. És ebben a krumpli pucolás közben mondhatni egy mély imádságos krumpli pucolás volt, mert igyekeztünk elkészíteni a vacsorát, de közben egyszer csak megkérdezte, hogy te nem akarsz katolizálni? Ez a kérdés ilyen lágyan, szelíden elhangzott, és utána is egy ilyen csönd követte, mintha egy magot elrejtett volna bennem. És akkor ez a mondat visszhangzott bennem, és akkor visszatértem Dunakeszire, és hát kerestem magamnak egy hitoktatót, hogy akkor szeretnék első áldozni, meg bérmálkozni, de szeretnék felkészülni alaposan, tehát hogy az elsős könyvtől kezdve végig vegyünk át mindent. És elindult az alapos felkészülésem, aminek eredményeként 2010-ben Taron, egy jezsuita misszió, egy húsvéti misszió keretében húsvét vasárnap történt az első áldozásom, Horváth Árpád volt akkor a lelki vezető. Aztán szintén a jezsuitáknál a Párbeszéd háza hirdetett egy hosszabb bérmálkozási felkészítőt. Éreztem akkor, hogy ennek a felnőtt szentségnek súlya van, erre érdemes alaposan felkészülni, holott a prébánosom jeleztem, mivel hogy felnőtt vagyok, hogy már holnap megbírmálna. Éreztem, hogy erre egy alaposabb felkészülés szüksége. Tehát így jelentkeztem szintén a jezsuiták által szervezett másfél éves bérmálkozási felkészítőre, ami nagyon alapos volt, hiszen hetente, két hetente találkoztunk, előadások, mentorok voltak, illetve hát a Jézus Szíve Társaság a nővérei megtanítottak minket imádkozni. Ignáci ima iskolát végeztük, és akkor náluk is rendszeresen havonta találkozó volt, és kaptunk mindig egy újabb szentírási részt, hogy imádkozzunk, mélyítsük el a kapcsolatunkat a Jóistennel. Nagyon szép megérés volt, hogy a Bérma keresztapám, akit választottam, ő is elvégezte velem ezt a felkészítőt, holott ő már bérmálkozott annak előtte, de érezte, hogy nem olyan megfelelően készült, és így együtt végeztük a Bérma keresztapámmal ezt a felkészülést. Szóval a bérmálkozás után éreztem, hogy a Jóisten többet akar tőlem, azt vettem észre magamon, hogy minden reggel szentmisével kezdem a napot, minden nap a Zsorozsmát imádkozom, és a következő ilyen lépés az az akolitus képzés volt. A Váci Egyház megyében van egy 2 éves akolitus képzés, még Ber Miklós hirdette meg, hogy látta már, hogy a pap hiánya el fog következni, és akolitusokat képezett így segíteni az atyákat. Jelentkeztem erre a 2 éves tanfolyamra. Elvégzése után ugye az akolitus avatásom megtörtént, és hát szolgálatba is álltam Dunakeszin a Jézus Szíve plébánián, mellette pedig dolgoztam akkor általános iskolába. Éreztem, hogy jó lenne azért többet tudni a Jóistenről, úgyhogy először az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katekéta és lelkipásztori munkatárs szakára jelentkeztem, levelező tagozaton, úgyhogy szombatonként reggeltől estig a teológiát hallgattam, és ekkor már egyre erősebb volt a Jóistennek a hívása. Felhívtam a lelki vezetőmet, Miklós atyát telefonon. Annyit kérdeztem tőle, hogy miért nem hagy már engem békén a Jóisten, és akkor erre nevetett, hogy na, megérkeztünk. Mondta is, hogy hát ügyes vagy, kipróbált, hogy a teológiát nagyon jól tudott tanulni, hogy akkor lehet jelentkezni. És akkor én elmentem dobogókőre, egy 8 napos Szent Ignáci lelki gyakorlatra, egy egyéninek kísérletre, akkor őszi szünetben, és valahogy ezt a hivatás tisztázást kértem az akkori lelki kísérletű papanek Mártától, aki nagyon érdekes, hogy előtte szülésznő volt, és akkor ébredtem rá, hogy ő segített megszülni ezt az igent. Lelki gyakorlat végén tettem egy nagy kirándulást, és ahogy érkezünk ott vissza a Rezső körútról, a királytól ott van egy ilyen Siketek Mária kegyhelye. És akkor ott megálltam Mária kép alatt, és először halkan, csendben csak Máriának tudtam kimondani az igent. Annyit mondtam neki, hogy legyen, de akkor segíts, hogy jó papod lehessek. Ez volt az első igen, amit Máriának kimondtam, aztán hazatértem dobókörül, és bementem a munkahelyemre, és akkor azonnal bemondtam a felmondásomat. Akkor már a Dunakeszi Tankerület Központban dolgoztam. Hát az igazgató látta ezt a elhívást rajtam, és mondta is, hogy ilyen úteri nem tud akadályt gördíteni, úgyhogy elváltunk közös megegyezéssel január 7-e, és akkor hát még volt egy fél évem a főiskolából is, illetve egy fél év még a konkurzusig is. Elindultam a hivatást tisztelésig komolyan venni, hogy Jeruzsálembe utaztam el, és Jézus lába nyomán egy kicsit végigjártam a Szentföldet, aztán pedig hazaérkezően a Ferenc pápa csíksomlyói látogatására látogattam el, de ekkor már be volt adva Miklós püspöknek a jelentkezésem. A családom nagyon szelíden tekintett erre a folyamatra. Amikor először bejelentettem, hogy szemináriumba jelentkezek, pap szeretnék lenni, talán nem is lepődtek meg, hiszen ők ezt kívülről jobban látták, ezt a folyamatot, ami bennem belülről zajlik. Jobban megértették azt, hogy mi történik bennem, és milyen folyamatok látszódnak le. Így amikor jeleztem, hogy erre az útra készülök, meg se lepődtek, úgymond. A Váci Egyházmegyében először egy 0. évfolyamra, Kismarosra, a Ciszterci monostor területén lévő kafarnaumházba kerülnek a papnövendékek. Ez úgymond egy ilyen 0. év, egy kicsit hivatás, tisztázó hivatás, megerősítő. Én ezt inkább egy lelki gyakorlatnak éltem meg, tehát, hogy ott a monostor területén lévő nyugodtsága, a természet szépsége, illetve a nővéreknek a imádságos lelkülete a napi zsolozsmákkal, nagyon szépen énekelve, különböző hangszereken kísérve egy ilyen felemelő, megerősítő év volt. Aztán 2. évfolyamtól a budapesti központi szemináriumba kerültem be. Az elején azért kicsit nehéz volt, hogy ilyen idősebb testvérként ugye a fiatalokkal hogyan találom meg a szót, meg a hangot. Az egyetemi padban is nehéz volt visszaülni, úgymond, mutatni a fél életemet előtte tanulással töltöttem, tehát 15 felsőoktatási év, 29 egyetemi fél év van már így bennem, úgyhogy nehéz volt újra a padba ülni, illetve hát ilyen idősen azért megjegyezni, megtanulni a sok dogmát, illetve a sok patrisztikus szerzőt, de valahogy a jó Isten adta a kegyelmet, hogy egy formáció. Hagytam, hogy formáljam, még a nehézségek ellenére, és hogy egy ilyen nagyobb, idősebb kő vagyok, nehezen mozdul, de hagytam, hogy jó Isten szeriden, akár egy ilyen csörgő patakként így formáljunk, ezt egy formációnak éltem meg, és hát azt is éreztem, hogy amit ott imádságban be tudok fektetni, abból fogok majd a papi életem során megélni, hiszen itt a kinti szolgálatban már nem lesz idő így elvonulni, imádkozni. Ezek a szempontok voltak, amik a szemináriumi évek alatt vezettek, illetve próbáltam a fiatalabbakat úgymond lelkesíteni, segíteni, megtartani ezen az úton. Alapvetően nekem az Isten kapcsolatom az a közösséggel kezdődött, tehát hogy nekem az Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, Szent Háromságos szeretett kapcsolata, de egy közösség kapcsolat. Hát én a közösség egyházába kaptam az elhívásomat, népi egyházzal nem találkoztam, hanem a közösségben találtam meg az Urat, és alapvetően az Isten élményem, illetve a tapasztalatom is ehhez kötődik, hogy az Isten számomra közösség. A Szentmisének a bemutatása is ez a közösségi élmény, hiszen nem hiába hívják a szentáldozás kommuniónak, magyarul olyan nehezebben érthető meg az áldozás szóval, az eredeti kommunió, hogy akik szentáldozáshoz járulunk, mindannyian közösséget vállalunk egymással a világon, mindenkivel, aki Krisztust veszik magukhoz, hiszen Krisztus maga az egyház és Krisztus teste, az egyház teste, és ez a szemléletem, hogy mindannyian testvérek vagyunk Krisztusban. Magát a szentmise bemutatását egy csodaként élem meg, a szentelés óta szinte nem is térek magamhoz, mintha még egy álomból ébredtem volna, azóta így a Szent Jónást és a szentmisét minden nap egy kisebb csodaként élem meg. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy elhívott erre a pályára, minden nap nem győzök hálát adni, azt érzem, hogy az én életem az ő tenyerén van a legjobb helyen, és így nélküle talán már elvesztem volna, és napi imádságokban is azt érzem, hogy jelenleg másként nem is tudnám elképzelni az életem, tehát hogy tényleg ez a Jóistennek egy nagyon jó ötlete volt, hogy én papként őt szolgáljam. Néha kicsit eltűnődöm azon, hogy így a kései hivatásom és a kései megtérés, hogy mennyi időt elpazaroltam esetleg, hogy amit az ő szolgálatára tölthettem volna, de aztán rájövök, hogy nekem ezt az utat kellett végigjárnom, ő így jelölte ki, és hogy el tudom fogadni már nyugodtan, hogy 43 évesen kezdem meg a papi szolgálatot. Maga a Jézussal való kapcsolat, mondhatni, hogy baráti, tehát hogy mindig is ezt a mellérendelő viszont éltem meg, hogy Istennel együtt munkálkodunk. Együtt vagyunk, egy közösségben, és amit én beleteszek a magam részéről, azt mindig megtöbbszörezi, megsokszorozza, és megállja, de mindenféleképpen, hogy mindig ott van mellettem, hogy soha nem egyedül teszem azt, amit teszek. Imádságok közül, én nagyon szeretem a zsolozsmát. Amióta az egyház papja vagyok, kaptam egy új löketet ehhez, hiszen az egyház papjaként a ránk bízottakért kell imádkoznunk. És ahova helyez éppen a püspök atya, a papi zsolozsmát, a napi imádságot az ott lévőkért, a ránk bízottakért kell imádkozni, és mindig olyan jó szívvel tudom ezt, mert érzem azt, hogy a legtöbbször ennyi, amit megtehetek a hívekért, hogy imádkozok értük, hogy a jó Istenhez viszem őket, és aztán a jó Isten pedig elrendezi. De nagyon szeretem ezen kívül a szemlélődő imádságot, tehát néha csak egy kicsit sétálni a természetben, szemlélni egy szép virágot, egy fát, egy csöndet, vagy a madarakat hallgatni, hogy folyamatosan dicsőítik az Urat. De szeretem a rózsafüzért is, hogy ráébredtem, hogy egy ilyen Máriás lelkületű pap lettem, hogy de a random, hogyha időm engedi, rágyújtok egy-egy rózsafüzérre. Ezt már észre sem veszem. De például a Jézus imát is nagyon szeretem, hogyha néhány 5-10 percben vagy valamire várakozni kell, akkor próbálom a Jézus imát mondani. Szüntelen arra törekszem, hogy tényleg az egész napom egy imádsággá váljon. Este pedig az egzámen, a napi visszatekintésben úgy mindig olyan jó hálát tudok adni, hogy hányszor felbukkant a Jóisten ma is az életemben, és hálás vagyok, hogy hányszor észre is vettem. Mai zajos világban nagyon fontos a csend. Ha megtaláljuk azt, hogy a napunkban legalább egy negyed órát, vagy egy fél órát csendben tudunk lenni, akkor Jóistent is megtaláljuk. Ebben a sok zajban, ami körülvesz minket, meg a folyamatos történésben, meg az események közepette, meg kell állnunk mindig egy picit, és hogy mi is rendeződjünk, illetve hogy a Jóistennel kapcsolatba tudjunk kerülni, hiszen Jóisten mindig a jelenben van. Ő a kezdet és a vég és az örökké valóság, de mindig a jelenben tudunk vele találkozni, hogyha a múlton rágódunk, vagy a jövőn aggódunk, nem tud velünk kapcsolatban lenni, meg kell egy picit mindig állni, jelen pillanatot átélni, ízlelni az ő nagyságát. Ez az, ami a mai világban megtarthat. És hát keressünk közösségeket, tehát, hogy mivel a Szentháromságos szerető közösség a Jóisten, ezért mi is csak úgy tudunk szeretni, hogyha közösségben vagyunk. Erre tudok biztatni mindenkit, hogy tegye ezt. Azt látom, hogy mivel nagyon nehéz az elköteleződés ebben az életben kimondani az igent, hogyha a fiatalok találkoznak olyan fiatal nővérrel, vagy szerzetessel, vagy esetleg kispappal, akkor egy ilyen hatalmas erő számukra ez, hogy illetve egy kicsit ilyen kíváncsian tekintenek rá, hogy hogyan tudták ők ilyen határozottan ebben a világban kimondani az igent, és mindig valahogy a Jóistent találják, meghallgatva az ő tanúságtételüket, mint ahogy a csendet is nagyon keresik. Tehát a mai fiatalok vágynak az imádságra, csak tanítani kell őket imádkozni, hogy hogyan imádkozzanak, illetve vágynak mély lelki élményekre is. Tehát azt vettem észre, hogy a szentség imádáson egyre gyakoribb a fiatalok jelenléte, és egyre hosszabb időt töltenek, és igénylik is, hogy az oltári szentség előtt időt töltsenek el, mert találnak egy ilyen megnyugvást, egy olyan pontot az életben, ahol nincsen kérdésük, tehát hogy valóban megnyugvásra lel az ő lelkük, és egyre jobban szomjazzák ezeket az élményeket, az a tapasztalatom.
Kedves hallgatók, Finta Zsolt atya tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.